meg mosógépet, ami gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy kiveszi a kezünkből a döntést, mert bármilyen programot be tudunk állítani, de nem kell azon gondolkodnunk, hogy mennyi mosószert, hogy milyen ruhához, milyen programot, hogy mikor van szükség arra, hogy az ember szervizelje, hogy kell beállítani. Tehát gyakorlatilag minden appon keresztül összekapcsolódik egy központi aggyal, és ez mindent megvalósít, és figyelmeztet minket, hogyha valamit nem úgy csinálunk. Tehát gyakorlatilag ezek a gépek egy idő után, ezeken az appokon keresztül önálló életet fognak élni, tehát az emberek kezéből döntéseket is kivesnek. Tehát nem csak kényelmi funkciókat látnak el, hanem azokat a automatikusan most még a fejünkben lévő felelősségi gondolatokat is, hogy hú, most már ki kéne hívnom egy szerelőt, hú, most már nem tudom én, ki kéne tisztítanom a sütőt, mert már 3 hete nem tisztítottam, és hát ha. Tehát, hogy gyakorlatilag egyfajta gondoskodást is átvesznek. Tudom, hogy többféle jövő alternatívát szoktak a jövőkutatók
Igen.
készíteni, hogy ezeket például nézik-e, hogy az emberi viselkedést megváltoztatják, hiszen látjuk, hogy most is ugye az, hogy milyen tévét veszünk, meg hogy milyen eszközöket használunk, nyilván az is egy ilyen irányított manipuláció kérdése most is, tehát nyilván ez sem fog változni, legfeljebb erőltetettebb lesz. De hogy vannak-e olyan elképzeléseik, hogy milyen irányba viszi ez el a társadalmat és a jövőt, hogyha egyre kevesebb felelősség van az emberen, egyre kevesebbet kell gondoskodnia kvázi saját magáról is, meg a környezetéről is.
Igen, ez is egy nagyon jó és jogos felvetés, szerintem is meglehetősen átalakítja a felelősségünket és a felelősségünkről való gondolkodást, vagy az általában az emberi felelősséget, hogy az eszközök mennyire váltják ki, akár a konkrét cselekvéseket, mint ugye a mosogatógép a mosogatást, vagy a mosógép a kézimosást, viszont ugye ezzel a karbantartási, meg tisztítási, öntisztítási és ilyen funkciókkal, illetve hogy ezekkel a feladatokkal, amit ugye említett, ezzel kapcsolatban is ugye leveszi az ember válláról a terhet, nem kell feljegyezni, hogy mikor volt az utolsó ilyen szerviz, vagy mikor volt az utolsó öntisztító program beindítva, mert a gép ezt hát önmagától fogja tudni, illetve tudja, és számon tartja, és akár magát beindítja. Ugyanígy az időzítés. A régen is, ugye, vagy hát a régebbi eszközöknél is ugye az időzítő funkció már egy olyan célt szolgált, hogy ne akkor kelljen mosni, vagy akkor kelljen beindítani, amikor ugye az ember hazaér, hanem addigra legyen kész. És ez egy kényelmi funkciónak tekinthető. Szerintem sok ilyen fejlesztés a mesterséges intelligenciának köszönhetően könnyebbé, gördülékenyebbé teheti vagy teszi az életünket. És ezek szerintem el is terjednek, de változó az, hogy milyen széles körben, hogy mennyire gyorsan épülnek ezekbe a mindennapjainkba. Ugye ennek kapcsán beszélgettünk a sajtóreggelen is, hogy a fogyasztási szokások, és ezért említettem ezt az interjú ellen is, hogy a fogyasztási szokások változása azért gátat szabhat bizonyos technológiák terjedésének, hogyha a jövő fogyasztói kevésbé szeretnének hosszú időre tárolni élelmiszereket, akkor nem lesz szükség ugye nagy méretű hűtőszekrényekre, vagy nagyon nagy teljesítményű mosógépekre, mosogatógépekre, mert inkább a kisebb, kompaktabb eszközök, egyrészt amik beférnek a jobban ugye, a lakásokban, másrészt amit igazából kihasználnak. Ez nem egy kutatás alá támasztott várható jövőkép, de elképzelhető, hogy ugye tényleg az otthoni főzés, az otthoni étel készítés, hát a háztartások egy kisebb-nagyobb részében nem lesz olyan fontos, hogy nem lesz elterjedt, mert sokkal kézenfekvőbb, praktikusabb, gyorsabb, kényelmesebb a rendelés. Ez esetben ugye nincs szükség az alapanyagok tárolására, tehát bár hűtő nyilvánvalóan lesz a háztartásában is, de nem biztos, hogy ugye az a szerepe lesz, mint amiként mi megszoktuk, meg amiként a korábbi generációk használják. Ugyanezt szerintem el lehet mondani a sütő eszközökről, vagy a sütő funkciójú különböző eszközökről, a hőlékkeveréstől kezdve a mikrohullámon át ugye a rendes sütőig, illetve ugye a mosógép, mosogatógépre is. Tehát szerintem ezek mind olyan irányba változnak, hogy ezt a megváltozó életmódot mostanihoz képest lehet, hogy egy kisebb igényű, kevésbé felszerelt, tehát a felszereltségben nem a sokféleséget, hanem inkább a praktikumot szolgáló háztartási berendezési funkciók kerülnek előtérbe, vagy azok lesznek jobban megtalálhatók így a jövő háztartásában.
Van olyan, ami esetleg így ki fog potyogni? Mondta, hogy ugye egyre több ilyen eszközt használunk, tehát olyasmire is,
igen.
Amire eddig nem használtunk, eszközt használunk. De látjuk, hogy olyan gyorsan változik körülöttünk a világ. Van olyan, ami ki fog potyogni, és mondjuk 10 év múlva már nem is érdemes gyártani, mert nincs piaca?
Hát ez nem könnyű kérdés, nem tudom, a tanulmányokban olvastam arról, amikor felkészültem a sajtóreggelire, hogy a mikrohullámú sütő például olyan lehet, amire a jövőben nem lesz szükség, vagy egy másik komplexebb funkciójú eszköz váltja le, vagy egyáltalán ezt a fajta melegítést, ezt nem a mikrohullámú sütővel oldjuk majd meg a jövőben. Ez egy ausztrál tanulmányban volt, ha jól emlékszem. Ugye azért most is a hőlékkeveréses sütők, ami ugye egy elég elterjedt eszköz lett, ugye arra sokan állítják, legalábbis én ugye olvastam erről, hogy nem tudományos cikkekben, hogy jobb az a fajta ételmelegítés, ami a, ugye a hőlékkeveréses technológia, mint a mikrohullámú technológia. Egyenletesebb, lehet, hogy egészségesebb, jobban megmarad az élelmiszer állaga, hogyha úgy, hogy az ételek állaga, hogyha hőlékkeveréssel melegítjük, és nem mikrohullámú sütőben. Tehát ilyet el tudok képzelni, hogy bizonyos funkciók lecserélődnek, tehát jobban fogják szeretni, vagy jobban értékelik. Akár a már említett egészséges életmód, vagy fenntarthatóság miatt is, mint mondjuk korábbi generációknál, és ugye mondtam, hogy a fiatal generációk erre egyértelműen nyitottak. Szerintem ez megváltoztathat eszközhasználatokat, és így akkor az olyan eszközök, amiknek a funkcióit átveszi más, azok kikophatnak. De hogy ugye ezek pontosan melyik eszközök, ugye ezt így nehéz megmondani. Igen, azt látjuk, és ezt ugye mondtam is, hogy a egyre több különböző gépet használunk, akár csak egy-egy funkcióra is. Pattogatott kukoricakészítő, meg kávéfőző, meg külön a sütő, meg a hőlékkeveréses sütő. Nem, ezek nem mind, de hogy ezeknek meg vannak ugye a saját eszközeik, és ugye ezekkel van tele sok konyha.
A jövőkutató az milyennek látja a jövőt? Tehát, hogy van egy ilyen, nyilván nem mindenki számára, de például az ön számára egy ilyen kívánatos jövő, mert ugye van a kívánatos jövő fogalma, ami számomra hát nem jelent semmit, mert én azt gondolom, hogy minden embernek más a kívánatos jövője. De globálisan meg nyilván az a kívánatos jövő, ahol az embereket jó erősen lehet manipulálni, jó erősen lehet irányítani, szépen belépünk a mosógépükön keresztül, meg minden a fogyasztási szokásaiból, a ChatGPT is mindent tőlünk tud, meg most már a sütőnk is meg tud rólunk mindent, tehát hogy ez egy ilyen oda-vissza folyamat folyamatosan. Nem tudom megítélni, hogy melyik a jó, vagy melyik a nem, meg kell tanulni ezekkel együtt élni. De hogy a jövőkutató számára, amikor ezt a sokféle jövőt tanulmányozza, vagy nem tudom, hogy mit lehet a jövővel csinálni, mert ugye Woody Allen nehéz jósolni a jövőt, illetően meg kifejezetten. Szóval mi a kívánatos jövő az ön számára?
Én alapvetően abban hiszek, hogy azt gondolom, hogy az a kívánatos jövő, és az lenne a magam számára jövő, úgy általában a jövőkutatói szemléletel, amiben ugye az emberek, tanulmány során például megkérdezett emberek egy minél szélesebb köre, valamilyen konszenzusos jövőváltozatot elfogadnak, amelyben szívesen lennének részt, amiben szívesen élnének, mármint ebben a jövőváltozatban, és amiért cselekedni, tevékenykedni és hajlandóak, vagy ugye egy nem kívánatos jövővel szemben ugye szintén valaminek az elkerülésére aktívan cselekednének. Ugye így közelítjük meg fogalmilag ezt a kívánatos jövőt is talán. Ha úgy konkrétumokat mondjak, szerintem jó lenne az, hogyha ebben, és azért ezt alátámasztják kutatások is, hogy azért az emberek bár nyitottak erre ezekre a kényelmi megoldásokra, könnyen, tényleg könnyen megfeledkezünk bizonyos fajta kockázatokról, vagy biztonsági mozzanatokról, mert annyira a hétköznapjánk része az elektromos áram használata, vagy hogy folyik víz a csapból, hogy ugye ezekre nem igazán készülünk, hogy mi van akkor, ha ez nem így lesz. Mégis az is egy szerintem viszonylag általános vagy széles körben megjelenő része, eleme a jövőnek, a kívánatos jövőnek, hogy azért az emberi kontroll mégiscsak megmaradjon bizonyos szinten. Tehát tényleg a hétköznapokban, a döntéseinkben, de az ideértve az utazást is, tehát kicsit a háztartásoktól távolabb lépve, vagy kifejezetten csak a jövő háztartásoktól távolabb lépve, tehát a közlekedésben is, az utazásban, a munka világában is. Úgyhogy én azt gondolom, és ez bizonyos szempontból azért optimizmussal is tölt el, hogy bár igen, helyettünk adott esetben gondolkodhat majd, vagy gondolkodni fognak ezek a modern háztartási gépek, hiszen ők majd ezek a gépek jobban fogják tudni, hogy mikor kell a szervizt elvégezni, mikor kell az öntisztítást elvégezni, hogy fölhívja a figyelmünket, hogy esetleg valamit, nem olyan eszköz, nem olyan ruhát, nem olyan mosószert tettünk, amit kellett volna, tehát gondoskodásunkat valamennyire elveszi. De végső soron a legtöbb ember is talán azt igényli, és szeretné, hogy azért a gombot csak ő nyomja meg a végén, vagy hogyha felül akarja bírálni bármilyen oknál fogva a mesterséges intelligencia vagy a program javaslatát, akkor ez az irányítás a kezünkben maradhasson. És ez azért tölt el bizalommal vagy optimizmussal, mert ugye ez azt jelenti, hogy bár nyitottak vagyunk az új eszközökre és a kényelmi megoldásokra, azért valamilyen szinten mégiscsak szeretnénk a saját életünk urai maradni. Szerintem ez egy jó irány, hogyha ez megmarad, tényleg kivetítve az életünk mindenféle területére, jó, hogyha az ember a munkájával kapcsolatban, a családdal kapcsolatban, az utazásaival kapcsolatban és a háztartásával kapcsolatban is egy bizonyos szintű kontrollt meg tud őrizni, és ez ugye segíthet abban is, hogy az esetleg fellépő kockázatok, balesetek, nem várt változások, áramkimaradás, ugye megint ezzel a példával élve, ilyen esetekben azért nem kerülünk életveszélyes helyzetbe, hanem azért feltaláljuk magunkat, és tudjuk biztosítani magunk számára a kiegyensúlyozott életet.
Neked nyilván vannak olyan rétegek, például a mozgássérültek, akik számára gyakorlatilag egy önálló életnek a nagy részét lehetővé teszik, például ugyanazok az eszközök, amik számunkra pusztán kényelmi funkciók
Igen,
az
igen, igen,
életünkben.
igen.
Mennyire
Igen.
tudjuk használni ezeket a kényelmi funkciókat, illetve mennyire javítja az életminőségünket? Azért is kérdezem, mert ugye ezek nyilván időt spórolnak meg. Most az a kérdés, hogy látja a jövő kutató, hogy ezt az időt úgy tudjuk használni, hogy ez az életminőségünket javítja, vagy többet fogjuk nyomkodni a gombokat?
Ebben nem vagyok annyira optimista, ebben inkább az utóbbi, úgy látom, hogy az utóbbi felé hajlunk. Nem feltétlenül a hasznos, értékteremtő cselekvéseink, vagy értékteremtő magatartás az, ami jobban előtérbe kerülhet azáltal, hogy az alapfunkciókat már a számítógép ellátja helyettünk, hanem igen, esetleg a kikapcsolódás, a szórakozásra, a közösségi média fogyasztásra fordítjuk az így megspórolt időt. Szerintem ez részben így alakult ugye annak idején a mosógép, vagy a mosogatógép feltalálásánál is, ugye, hogy bár ott talán jobban azt szokták mondani, meg jobban az volt megfigyelhető, hogy a háztartásban is dolgozó, sokszor ugye mondjuk háziasszonyok, azzal, hogy a mosógép végezte el a mosást, nem felszabadult az a 2 óra, amíg lehetett mondjuk pihenni, vagy kényelmesen más csinálni, hanem a helyett újabb házi munkákat végzett el, és akkor csak annyi változott, hogy párhuzamosítani lehetett ezeket, de a munka nem lett kevesebb. Ennyiben talán ezek a mesterséges intelligencia alkalmazások sem nem csak azt fogják szolgálni, azt a szabadidőt, amit felszabadul, nem csak arra lehet majd is fogják felhasználni az így kényelmesebb életet élők, hogy kikapcsolni, több idő legyen, el lehessen menni otthonról, amíg a takarítógép elvégez minden takarítást a házban, hanem lehet, hogy addig akkor olyan egyéb munka folyamatokat tudunk elvégezni, amit addig nem tudtunk, mert ott kellett lenni a porszívó fölött, vagy ott kellett lenni ugye a lavór fölött most a mosásnál. Tehát nem könnyű megítélni ezt, hogy ez milyen irányba fog tovább fejlődni, de az biztos, hogy ugye, mivel az életünk részét képezik, már ugye most is ezek a fajta az eszközök, amik ugye kiváltanak korábban emberi kézzel elvégzett munkákat, azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon átalakuljon a mindennapjaink, hogy töltjük az időt az otthonunkban, vagy ugye mire tudunk egyáltalán időt szánni. Amit mondtam ugye az elején, nem vagyok annyiban optimista ez ügyben, hogy ezt valamilyen értékteremtő dologra használjuk, lehet, hogy csak tényleg pihenésre vagy másra, ami egyébként
ami
egy nagyon fontos
Igen.
dolog, ami fontos dolog, ugye semmi kétség ezzel kapcsolatban, de ugye nem... Remélhetőleg nem arra fordítjuk az így felszabadult időt, hogy még többet dolgozzunk, mert azért a munka magánélet egyensúly is nagyon fontos, hanem ugye más szabadidős tevékenységekre. Általánosságban beszélünk ugye a jövő háztartásáról, meg a mesterséges intelligenciáról, de valójában ugye nagyon nem egyenletes ennek az elterjedése. Én azért is emeltem ki a fiatal generációt, mert azért ott ezek a trendek, ezek a tendenciák elég jól látszanak, hogy a városiasodás igazából folytatódik, az továbbra is egy fennálló trend. Ugye ezeknek a kompakt eszközöknek, a digitális eszközöknek a használata, a nyitottsága, a mesterséges intelligencia, majdhogy nem kritika nélküli elfogadására. Ez ugye a fiatal generációkra szerintem szélesebb körben jellemző, mint mondjuk a társadalom egészére nézve. Viszont azért még így is nagy különbség van Budapest és vidéki város és község vagy kisebb falvak háztartásainak életmódja között, és ugye azért fiatalok is laknak itt és ott is. Tehát mondom, ugye a tendenciában látszik ez, hogy nyitottabbak a életmódváltoztatásra is, ami követi ezeket a fenntarthatósági trendeket például. de azért a lehetőségek elég különbözőek, és ez egy másik olyan tényező, ami szerintem hát optimizmusra adhat okot, ami a kívánatos jövőnk részét képezheti, hogy lehet, hogy lesznek olyanok, akik szinte félelem nélkül használnak minden olyan eszközt, és kiteszik az életüket a gépeiknek, a mesterséges intelligenciának, és tényleg a gondoskodásról, a felelősségvállásról egészen másképp gondolkodnak majd, de ugyanakkor mindig ott lesz szerintem egy olyan réteg, akik még sokkal szkeptikusabbak ezekkel kapcsolatban. És ahogy ugye kérdezte is, fontosak maradnak számára olyan régi szokások, olyan melögződések, amik adnak egyfajta ilyen biztonságérzetet számukra. Például tartsanak ugye gyertyát otthon a háztartásukban, mert mindig szükség lehet arra, hogy... És azt ugye meg is kell tudni gyújtani valamivel, tehát lehet, hogy gyufa is lesz ugye a jövőben is, nem csak a...
Ez pont így személyes tapasztalat volt, hogy ugye nekünk volt gyertyánk, de nem volt itthon se öngyújtónk, se gyufánk, mert ugye annyira régenre volt rá szükség. Rájöttünk arra, hogy hát ez klassz, hogy itt van a gyufa, vagy a gyertya, és akkor most mi van? Tehát, hogy így...
Tehát megmaradt egy része ennek a biztonsági intézkedésnek, hogy az jó, ha otthon azért van, de nem volt teljes körű vagy a kockázatkezelés. Na, én ilyesmire gondoltam még, hogy ez szerintem, ez elég fontos megemlíteni erről beszélgetve, mert azért ugye nem teljesen egyforma háztartásokban fognak élni a teljesen egyforma fiatalok, vagy hát ugye a mai fiatalok ugye majd a jövőben, hanem azért ott is mindig lesz, aki szeretni fog kézzel készített ételeket, süteményeket fogyasztani. Van, aki jobban szereti a kotyogós kávét, van, aki a kávéfőzőgépet használ, akkor van, amilyen ruhatípusokra mindig esküdni fog valaki, hogy csak kézzel lehet mosti, mert azt tesz jót az anyagnak, és csak ecettel nem kell hozzá sok kemikália, és így tovább. Tehát ez ebben azért egy elég széles szórás van, széles spektrum van. Én azt gondolom, hogy amiről beszélgetünk, ezek a tendenciák, ezek a trendek, de ugye vannak itt azért a digitálisabb, jobban kiszolgáltatott, mondhatjuk így, véglet felé elmozduló tömegek, vagy hát népesség is, és vannak, akik meg a klasszikus, tradicionális vonal felé mozdulnak el, vagy maradnak ugye meg a tövőben is.
Mennyire növeli egyébként a társadalmi rétegződést, tehát hogy mennyire nyílik az olló attól, hogy hozzáférnek, vagy nem férnek hozzá ezekhez az eszközökhöz?
Én úgy látom, hogy ezeknek az ára meredeken csökken, mármint ezeknek az eszközöknek az ára, és igazából, ha már van azért nagy szórás ebben is, ahogy mondta, ugye televízióban, egy mosógépben lehet venni pár tízezer forinttól, ugye több százezres gépekig, ugye sokfélét, de az elérhetősége azt gondolom, hogy elég széles, tehát nem gondolnám, hogy ez a technológia nagyon szétválasztaná a különböző rétegeket.
Inkább csökkenti az életmódbeli különbségeket? Vagy
bizonyos, nincs ráhatása? Bizonyos tekintetben igen. Én nekem a mobiltelefon jutott eszembe, vagyis az okostelefon, hogy azt azért már most persze különböző megoldásokkal, például részletre vásárolva, de ugye nagyon, nagyon drága eszközöket, nagyon drága okostelefonokat megengednek maguknak relatíve kevésbé jó anyagi körülmények között élő emberek is. Ezáltal ez a fajta különbség egy gazdagabb társadalmi réteg és egy szegényebb társadalmi réteg között összességében inkább csökkent. És ugye, ha ugyanazt az eszközt, vagy ha nem is ugyanazt az eszközt, de ugyanolyan funkciókkal, ugyanolyan tudással felvértezett okostelefont használ egy szegényebb társadalmi rétegből származó valaki, mint egy ilyen gazdagabb, akkor ugyanazokat az alkalmazásokat fogja elérhetővé tenni, ugyanazokat a szórakozási formákat teszi elérhetővé. Tehát ebben a véleményem szerint inkább talán csökkenhet a különbség a különböző tényleg ilyen a vagyoni osztályok között. Na persze a márkának, ezeknek a gépeknek a darabszámának függvényében lehet azért különbség, illetve hát eleve, hogy mekkora lakásban laknak majd ugye ezek az emberek, akikről beszélünk. Viszont itt kapcsolnék vissza arra a témára, amit előzőleg mondtam, hogy a mesterséges intelligencia használata ugyanúgy egy általános és alapvető eszköz lesz, vagy egy mindennapi tevékenység lesz, mint mondjuk az elektromos áramé. Éppen ezért talán itt is, ez is csökkentheti a különbséget, úgymond a különböző rétegek közt. És amiben megmarad a különbség, az ugye az, hogy milyen autót vesz az ember, vagy hova utaznak. Nyitottak a fiatalok a fenntartható dolgokra, a környezetvédelemre. Lehet, hogy még aki magasabb társadalmi rétegből, magasabb vagyoni rétegből származik, az is önként visszafogottabb lesz, amiatt, mert azt látja akár az interneten, vagy azt mondja neki a mesterséges intelligencia, hogy nincs erre szükség. Akár inkább segíthet a technológia is a rétegek közötti különbségben, vagy annak az ollónak a csökkentésében.
Az biztos, hogy mondjuk, hogyha 10 vagy 20 év múlva bemegyünk átlagos lakásba, akkor nem biztos, hogy pont ezeket az eszközöket fogjuk látni, vagy legalábbis nem ebben a formában.
Meg lehet, igen.
Illetve a telefonjainkon elég sok appal találkozhatunk, amiket ma még nem is ismerünk, mert hogy szeretnénk a ruháinkat tisztán kivenni, mire hazaérünk, meleg levest tenni, és
igen.
A sütőből kivenni a meleg ételt, és akkor az összes többiről még nem is beszéltem, hogy a tiszta pohár is készen fog várni minket. Hogyha ezt az időt jól fel tudjuk használni pihenésre, értelmes tevékenységre, például papírkönyvek olvasására, akkor már nagyon sok tudunk azért, hogy boldogabb legyen a jövőnk, és hát egy olyan jövőnk legyen, amit mindannyian szívesen elképzelünk magunknak.
Nagyon jó példát mondott a könyvekkel, hogy ha bár ugye elektronikus könyvolvasók is vannak az interneten elérhetők, és ugye most már nagyon könnyen, többek között a mesterséges intelligenciának hála, nagyon könnyen lefordíthatók szinte bármilyen nyelvről az olvasó nyelvére. Azért a papír alapú könyvek nem mentek ki továbbra sem a divatból, vagy nem, bár bizonyára csökkent az olvasottság, a keresettsége ezeknek a fizikai könyveknek a digitális fogyasztás miatt, de mindig is van és volt érdeklődés ugye a papír alapú könyvekre is, tehát talán hasonló módon a szokásainkból, a háztartási eszközeinkből is több olyan lesz majd, amit nem vált ki teljes egészében a modernebb technológia, hanem legfeljebb átalakítja a használati szokást.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk dr. Márton András, jövőkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, és hát én kívánok magunknak olyan jövőt, amit így szívesen elképzelünk, és a gyerekeinknek is kívánunk.
Köszönöm szépen!
114, 115, 116,
117 perc.
Az Art & Antique Budapest művészeti vásár sikerére tekintettel Sándorfi István kiállítás nyílt a Kálmán Maklári Fine Arts Galériában. Sándorfi István a 20. század második felének egyik legjelentősebb, nemzetközileg is elismert, magyar származású figurális festőjének önálló tárlata április 10-éig minden hétköznap délután 2 és 6 óra között látogatható. A kiállítás átvágó képet nyújt Sándorfi István egyedi és időtálló világáról, a korai művektől a csendéleteken át egészen az életművet lezáró festményekig követhetjük végig az alkotói pályáját. Munkáiban a realizmus és a képzelet különleges egységbe olvad, egyszerre jelenítve meg a látvány hitelességét és a művész személyes, belső univerzumát. A kiállított művek a Horn gyűjtemény jóvoltából kerülnek a közönség elé, és ezzel lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók átfogó betekintést nyerjenek az egész életműbe. A gyűjtés a galéria kettős célt tűzött ki maga elé, egyrészt, hogy tisztelegjenek a művész nagysága előtt, másrészt pedig szeretnék a műkedvelők és a szakmai közönség figyelmét is ráirányítani erre az egészen különleges életműre. Maklári Kálmán galéristával Medvedivet beszélgetett a kiállításról.
Amikor az Art and Antikon odaértem a ti kiállító teretekhez, akkor éppen egy Sándorfi kép előtt álltál valakivel, ez a kép pedig az a kép, amelyen két kutya hever vélhetőleg műtermi szituációban eldobált festőpaletták, és egy történetet meséltél, hogy tulajdonképpen mi ennek a története, és na-na-na, hogy az a két kutya nem két kutya, hanem két valaki más. Mi ennek a története, ennek a képnek, és Sándorfi miért festette meg?
Ennek az a történet, hogy Istvánnak volt egy amerikai New York-i galériása, Jane Kehen, aki New Yorkba és Miami Art Fairen, hát Amerikába reprezentálta, kiállította, bemutatta, és hát elég nagy sikerekkel, elég drágán adta el a képeit. És volt egy San Francisco galéria, a Gallery Weinstein, aki nagyon-nagyon szeretett volna Sándorfi kiállítást csinálni, és akkor megjegyzett a Jane Kehennel, hogy akkor a Jane ad bizonyos számú képet a kiállításra. Persze István kérdezték meg először, István szerintem örült neki, a nyugati parton még nem volt kiállítása, úgyhogy ez egy jó alkalom volt, egyébként egy jó galéria volt. És hát valami turpisság volt benne, mert ilyenkor általában szokott lenni, hogy kerül mondjuk a kép 100-ba, 50-et kap a művész, és akkor a haszon feleznek a két galéria. Vagy esetleg a művész kap 40%-et és 30-30%-ot a galéria. Igen, ám, de JN fullfangos módon megemelte úgy az árakat, hogy neki ugyanannyi legyen a részesedése, és ezután a kiderült, és ebből volt utána egy nagy per, hogy igazából nem volt teljesen korrekt, és Sándorfit próbálták citálni bíróságira, mint tanú erre az egészben, és ő abszolút nem akart ezzel foglalkozni, és szerette. És ez a kép abból inspirálódott, hogy a két galériás, tehát hogy rángatja a művészt, szétszedik, és a művészetet szétfelzabálják, vagy szétszedik. És akkor festette meg ezt a két argentin dolgot, hogy a palettákat szét dobálva ott azokon lakmároznak, vagy nem is tudom. Szóval ez egy ilyen indítatása volt a képnek, amit nekem elmesélt, és talán nekem ez a szerencsém volt, mert ezért volt az valószínű, hogy amikor én 2005-ben nyitottam a galériát, akkor István volt az első művész, aki a galériához jött. Pont ezért, hogy Amerikában így elege volt, hogy a két galériás egymás vérét szívta meg az övét, és akkor egy ilyen új lapot szeretett volna, és akkor már egyébként nagyon kacsingatott hazait, hogy lakást keresett, hogy ő hazajön. Azt tudni kell, hogy ő 8 éves korában ment el, mint kis menekült, ki volt a család telepítve Hortobágyra, onnan Németországba, majd Párizsba került, és hát ő neki már 17 évesen kiállítása volt, kettő is, egyéni kiállítás, komoly galériákban is. Tehát ő Franciaországban egy sztárművész volt, ezt el lehet mondani. Nem sok sztárművészt ismertem életemben, ha volt magyar sztárművész, akkor ő az volt.
Erre gyorsan vissza is hivatkoznék, hogy kifejezetten úgy emlegették, hogy a rockstar Sándorfi, de egy picit időbe menjünk vissza, mielőtt te megcsináltad az első kiállítását itt Budapesten. Hogyan, hol találtad meg magadnak Sándorfit, és egyáltalán miből érezted azt, hogy itt van mit keresni, és itt nem mint műkereskedőt kérdezlek, hanem mint hozzáértőt, hogy itt egy olyan életmű van, amit valahogyan haza kell hozni, meg kell mutatni, és be kellene emelni a magyar szcénába. Azt feltételezem, hogy ez Párizshoz kötődik.
Persze. Hát igazából a Laune könyvesbolt volt az, a Saint-Germain-de-Pré-be, ahol elég sűrűn megfordultam, mert hát ez egy ikonikus könyvesbolt volt. Ez talán a 30-as évektől megalakult, tehát most, hogy pont Prinnerrel foglalkozok, neki is volt ott kiállítások, előadásokat tartottak, Pierre Loeb is előadást tartott ott Prinner is. Hát egy ilyen művészeti és irodalmi szalon volt végül is. De nagyon jó képzőművészeti gyűjteményük volt. Az ember bement a sarkon, volt a Saint-Germain-de-Pré templom mellett, a Demagó kávéház mellett pontosan, közvetlenül, és akkor az ember sarokról bement, akkor az első emeleten voltak a képzőművészeti kiadványok, és ott láttam egy olyan könyvet, ami, ma már tudom, a Kovadis című Sándorfié volt a címlapon, de akkor is oda mentem volna, hogyha cirébetűkkel van rajta valami, mert megdöbbentően érdekes és jó kép volt, festmény. Hát először azt hittem, hogy fotó, amikor közelebbről néztem, de hát maga az, hogy az volt ráírva a borítóról Sándorfi, már ez kicsit elgondolkodható, hogy ez egy magyar művész, kéne, hogy legyen. És hát belenéztem, amennyire tudtam, hát meg kellett kérni, hogy bontsák ki a könyvet, azt nem szívesen csinálják a könyvesboltba, kikönyörögtem, hogy belenézhessek, de meg is vettem a könyvet egyből, utána. És akkor elkezdtem kutakodni, ki lett ez a művész, telefonkönyvbe végignéztem a Pazsönt, találtam egy Sándorfi Mária nevezetű illetőt, aki nek volt egy telefonszáma, egy kis pici antik boltja volt egyébként, ő a Sándorfi nővére volt, Mária, és akkor őt felhívtam, beszélt magyarul is, és elmondtam, hogy láttam ezt a fantasztikus könyvet, hogy nincs-e valami köze ehhez a művészhez, vagy tudja, hogy ki ez, és mondta, hogy a kis testvére, a kis öccse. És megkértem, hogy ha tud, hozzam már vele kapcsolatba, megadtam a telefonszámot, mert nagyon-nagyon szeretnék vele találkozni. Akkor én már Párizsban voltam egy, hát még egy éve nem, szerintem, de már akkor ott igazából elkezdtem kutatni a magyar művészek után, rendszeresen minden nap jártam a Drúóba magyar képeket keresni, tehát akkor már egy benne volt, elkapott a gépszíj festésen, és akkor pár nap múlva felhívott egy enyhe akcentussal bíró hang, hogy ő István, és akkor hallott, hogy keresem, és akkor szívesen találkozik velem, ez is ez a címe, és megbeszéltünk egy pár napra egy időpontot, és akkor elmentem hozzá. Hát ami ez a Rüpötél körébe volt, azt hiszem, 10. kerületben, nem messze a Foli Belzsertől, ahol Michel Gyarmati volt a igazgató sok évtizeden keresztül, művészeti igazgató. Szóval megtaláltam a kis házat, becsöngettem, megnyomták a buzzert, bementem egy ilyen szép nagypolgári ház, vörös szőnyeg párizsi a lépcsőn, és az első emeleten egy fekete hajú ember nyitott ajtót, aki fekete kimonóba volt, fekete ilyen